Pap Gyula Állati Dolgok című podcastje állatokról, mint a kedvenceinkről, mint leghűségesebb társainkról, és mint azokról az élőlényekről, akikért felelősek vagyunk. Olyan emberekkel beszélget Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből, akik az állatoknak szentelik az életüket.
Napjainkban egyre fontosabb az állatvédelem. Nagyon sok elkötelezett ember dolgozik ennek érdekében. Lassan negyedszázados a Miskolci Állatsegítő Alapítvány, akinek a kuratóriumának az elnökével, Kisfalmi Ninával beszélgetünk. Térjünk vissza a kezdetekhez.
2000-ben alakult az alapítványunk, és 4 lelkes állatbarát összefogásával. Egy reklámügynökségen dolgoztam akkor, és betévedt hozzánk egy ifjú hölgy, aki állatmenhelyet szeretett volna, és akkor ott mondták, hogy Nina, gyere, légy szíves, mert tudod, te is ezt szeretnéd, akkor 5 kutyám volt éppen, és rögtön felmerült még 2 név, a dr. Gulya Angéla neve, aki szintén alapító a Miskolci Állatsegítő Alapítványnál, illetve kuratóriumi alelnök, aki a kutyáimnak akkor a kezelő, meg jelenleg is a kezelő állatorvosa, és ez egy ilyen, nem is tudom, amikor tényleg csak egy gondolat születik egy asztalnál, és hogy egy igazi nagy valóság válik belőle. 4 lányok összeültünk, és akkor megvoltak a terveink. Szerencsénkre abban az időben, tehát nem minden bokorban termett állatvédő, ezt arra mondom, hogy könnyebbek voltak a viszonyok a városvezetéshez is például, hogy segítsenek nekünk területet szerezni, hiszen akkor egy kuriózum volt az, hogy valaki szeretne egy menhelyet létesíteni, és akkor úgy gondoltuk, hogy hát ez hip-hop fog menni. Tehát én akkor a terveim szerint, tehát, hogy 1,5 év alatt felépítjük, stb. Az első területet az akkori városvezetés nekünk Jukó területén javasolta. Aztán mégiscsak úgy gondoltuk, szerveztünk egy első bált, első gyűjtést. A főutcán szórólapoztunk a másik alapító társammal, Angélával, illetve azokkal a lelkes önkéntesekkel, és én kérem a hallgatókat, hogy képzeljék el azt, amikor ez csak egy gondolat, és a gondolathoz kell partnereket találni, hogy segíts te is, hogy Miskolcnak legyen menhelye. És nagy meglepetésünkre sok lelkes emberrel találkoztunk, és az első perctől kezdve szempont volt számunkra az, hogy ez összefogással, tehát ilyen kvázi ilyen az embereknek a gondolatai, illetve a lehetőségeinek az összefogásával épüljön, létesüljön meg. Nyilván valahogy a város segítsen minket ebben, és mert akkor is arra gondoltunk, hogy ha ez ilyen közadakozásból fog megvalósulni, akkor a jövőben is számíthatunk rá, hiszen hogy is van ez, amikor adunk valamihez valamit, akkor azt a sajátunknak érezzük, így van, és akkor nem is tudom, akkor ilyen tudattalanul is egy marketing stratégiát valósítottunk meg, hiszen azt gondolom, hogy túl a munkán, amit az év minden napján, minden órájában, percében végzünk, ehhez van egy olyan önkéntes stábunk, ami igaz, hogy változott a 24 év alatt, de mindig olyan elkötelezett emberek csapódtak hozzánk tudatosan, akik nagyban elősegítik a munkánkat. Hát nem véletlen az, hogy éves szinten 5-600 egyet kerül be hozzánk, és mi az állatorvosi részét, az új gazdához helyezési részét, a nagy vonalakat természetesen a kollégáim, illetve az alapítványnak a kuratórium mi tagjai segítik elő.
Azonban most mekkora ez a stáb, aki említette a kezdeteket?
Igen, 11 kollégánk van, és a kuratórium tagjai, ők ingyenesen, térítésmentesen végzik a munkájukat, és egy olyan fix 15 emberre lehet számítani, ami lehet, hogy így kevésnek hangzik, sokkal nagyobb az önkéntes gárdánk, de akik a hétköznapokban is besegítenek, illetve állandóan járnak kutyát sétáltatni, van egy suttogunk is, a nehezen rehabilitálható kutyákkal végez olyan, azt kell mondani, gyakorlatokat, ami rendkívül időigényes, akiket nagyon nehezen lehetne visszaterelni félelem, agresszió vagy bármi más probléma miatt ahhoz, hogy ő jó gazdihoz jusson, illetve ő is jó kutya legyen egy jó családban. És például egy ilyen suttogónk is van. A másik brigád, nevezem brigádnak a sétáltatósok brigádja, hát azt a fizikai munkát, amit ők végeznek, nyilván az állatgondozás az is egy nehéz fizikai munka, amikor 200 egyedről kell gondoskodni, takarítani, etetni, itatni, viszont van az a brigádunk, a sétáltató brigád, aki segíti megmozgatni az állatokat, mert hiszen a kennelek a szabványokhoz képest úgymond tágosak, tehát nagyobbak, mint az előírtak, azonban hozzá kell tenni, hogy az ő munkájuk nélkül sokkal feszültebbek lennének a kutyusok, és ők is hozzátartoznak ahhoz a napi rendhez, ami a menhelyen ugye van. Reggel 7:30-kor kezdjük a munkát, 16:30-ig van nyitva a menhelyünk, és minden órának megvan a maga programja, és akkor a kutyáink nyilván úgy várják az önkénteseket, hiszen minden önkéntesnek megvan az, hogy kiket visz ki, igyekeznek mindenkit megmozgatni, és van egy eseményünk, ami szintén a kutyáknak a jólétét szolgálja. Tehát itt már nem csak az a cél, hogy valahol fedél legyen a feje felett, hanem a fedél nyújtás mellett olyan dolgot is kell csinálnunk, amitől ő egy jól örökbefogadható, örökbeadható kutyus lesz, és ez a láthatatlan munka.
Ezt részletezzük, hogy mik ennek az ismérvei. Tehát mikor lesz jó ez a kutya, akit könnyen el fognak vinni, akit egyből megszeretnek nyilván, illetve látszik, hogy ő is ragaszkodik az emberekhez.
Természetesen a kutyákról, akik beérkeznek hozzánk, van, amikor egyáltalán semmilyen háttérinfónk nincs. Tehát hiába kötelező az egyedi megjelölés, a mikrocsip, tehát sok kutya szép küllemű, látszik, hogy ápolt, vagy ápolt lehetett a kóborlása előtt, bekerül a menhelyre, semmilyen adat nincs. Maximum tudunk egy targetet, hogy hol találtuk, valószínűleg ott valahol a környéken élhetett, és hát a kollégáimnak a rutin ad rá módot, hogy úgy kicsit be tudjuk lőni azonnal, hogy milyen a kutya viselkedése, ez a befogás pillanatába kiderül, és akkor tudjuk, hogy merre felé kell orientálódni. Nyilván senki nem szeretne agresszív egyedet örökbefogadni. Vannak olyan helyzetek, amikor egy kutya sorsa úgy alakul, hogy olyan körülmények között nevelkedett, tehát születésétől fogva, vagy a vemhesség alatt is születésétől fogva az anyállat állandóan kellett, hogy valahova jobbra-balra, csatornába ide-oda vigye, ott a bizalmatlanság ilyen alapkérdés, meg kell különböztetnünk a félelemagressziót, meg azt az agresszív magatartást, amit bizonyos helyzetek váltottak ki már a kutyából, 3 év alatt olyan sanyarú sorsa volt, bántották, ütötték, verték, tehát ezt ketté kell választani. A félelem agresszióval nehéz, mert a testi sebeket, azokat sokkal könnyebb begyógyítani, mint a lelki sérüléseket, és nagyon sok balesetes kutyánk van, mert hogy a Miskolci Állatsegítő Alapítványnak a befogadási rendjében azok prioritást élveznek, hiszen akinek nincs gazdája, senki nem gondoskodik róla, még csak nem is gondolkozik róla, azok vannak nálunk az első helyen, a balesetes kóborállat, és gyakran látjuk, hogy milyen hamar meg tudnak gyógyulni borzalmas sérülésekből is, és hogy milyen nehezen mozdulnak el a lelki sérült kutyák. És akkor itt kapcsolódnék vissza az önkénteseinkre, hogy ezek a séták, ez egyfajta biztonságot is adnak. Nyilván az emberek úgy gondolják, hogy persze a kutya majd azonnal megérti, hogy én jó ember vagyok, meg én jót akarok. Nem. A távolságtartás, az odafigyelés, kivárni azt, hogy a kutya kezdeményezzen. Tehát van egy csomó olyan apróság, ami előre viheti azt, hogy jól lehessen örökbe adni, és itt a legfontosabb, hogy nagyon sok információt kell átadnunk azoknak a lehetséges gazdiknak, tehát mindent. Hiszen ha mindent tud, és a negatív tulajdonságokat is, a kutyával kapcsolatban, erre felkészült lehet, nem felkészülhet rá, nem okoz majd a jövőben problémát a családban, az együttélés során, hiszen tekintettel tud rá lenni, és kialakul egy gyönyörű társállat, gazdi kapcsolat, amitől ő hozzátesz a családhoz, és nem elvesz energiákat, úgyhogy ez a mi láthatatlan munkánk, mert a látható munkánk az az örökbeadások száma, hány balesetes kóborkutyát tudtunk megmenteni, ez pedig a láthatatlan része, ami csak ott valósul meg, amikor egy családnak hasznos, kedves, szeretetteljes tagjává válik egy másától örökbefogadott kutya vagy cica.
Ez a munka sok örömmel jár természetesen, amikor találnak egy gazdát, meg sokkal is vagy rossz érzéssel, amikor egy beteg állat oda kerül, és aggódni kell a sorsáért. Mondjon el esetleg egy pár történetet, ami az elmúltban történt. Mi is írtunk az egyikről, hogy egy kis kutyát bedobták például a kerítésen, és az elfigyeltük a végét is, hogy sikerrel zárult, mert a rendőr, aki kijött, az örökbe fogadta. De gondolom, hogy rengeteg ilyen történet van, vagy hasonló.
Rengeteg ilyen történet van. Mindenkit más érint meg. Engem mindig azok a történetek érintenek meg, amikor bekerül egy kutya, és tegyük fel, hogy nyilván a vérvételek, az orvosi vizsgálat eredményei teljes mértékben azt mutatják, tegyük fel például ilyenek a veseértékek, hogy az élettel nehezen összeegyeztethető betegsége van a kutyának. És amikor hát ezt a tényt elfogadjuk, hiszen az orvosi adatokkal, leletekkel nem nagyon lehet vitatkozni, de hát megpróbálunk bárhogy mozdítani rajta, és én a csodákat szeretem, amikor csodával határos módon valahogy valami történik, és elmozdul, és akkor érzem, hogy kollégáimmal együtt, hogy mennyi értelme van ennek a munkának, mert az elveszett ügyek is nálunk néha egyszerűen megvalósulásra jutnak, és a lehetetlenből, a kilátástalanból megtörténik a csoda. És ez számtalanszor előfordult már. Egy nagyon régi esetet szeretnék feleleveníteni, amikor is valahol Bükszent kereszt környékéről került be hozzánk egy kutyus, akinek nagyon-nagyon sok harapott sérülése volt. És tudom, hogy tél volt, és a fertőzések miatt beindult egy olyan folyamat, ami visszafordíthatatlannak látszott. És ő egy meleg kuckót, egy biztonságot kapott végül is, és csak azt vettük észre, hogy a mellette lévő betegszobán volt, a mellette lévő ketrecben vitték is sétáltatni a másik kutyát, és a nagy betegségébe is csoviszta a farkát. És hát egy idő után ő is elment sétálni, és ez a fertőzéses, kvázi vérmérgezéses folyamat a kezelések mellett, én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a pszichés hatásoknak is köszönhetően, hiszen ez egy szukakutya volt, aki mellette lévő ketrezbe volt, egyszer csak egyre jobban, és jobban lett, és jobban lett, és aztán emlékeim szerint őt külföldre fogadták örökbe, talán Ausztriába, és utána kaptunk vissza képet róla, hogy valamilyen szenyor futóversenyen valamilyen eredményt ért el. Hát ki az? Hát a legkeményebb lelkű ember is, én azt gondolom, hogyha egy ilyet így végiglát, ez olyan, mint egy sorozat. Egy filmsorozat, egy ilyet végig néz, akkor el kell rajta gondolkoznia, hogy hát igenis, hát vannak csodák.
Ehhez a munkához a hatalmas érzelmi befektetésen és szellemi munkán kívül anyagiak is szükségesek, hiszen rengeteg állatot etetni, fenntartani egyáltalán a menhelyet, az nem egyszerű. Ezt alapvetően az adó 1%-ából tudják megvalósítani, de egyébként próbálnak erre akciókat is szervezni, aminek nem sokára lesz egy eseménye, ha erről mondana pár mondatot.
Igen, visszatérve az alapgondolathoz, az adó 1%-a adja a bevételünknek a 70 feletti százaléki arányát, és hát ez legfontosabb, tehát 11 kollégának a munkabére közterhe, azt tudjuk, hogy hát rendkívüli összeg, persze mindenki minimál béren van, viszont hozzá kell tennem, hogy azt egy nagy igazságtalanságnak tartjuk, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok non-profit szervezet ért most velem egyet, hogy tulajdonképpen ránk non-profit szervezetekre is ugyanaz vonatkozik minden szempontból, mint a for-profit szervezetekre, és áfát nem tudunk visszaigényelni, tessenek belegondolni, nekünk minden 27%-kal többe kerül. Tehát még egy ilyen handicapet is le kell dolgoznunk, és minden alkalmat megragadunk rá, ilyen a jótékonysági rendezvényünk is, ami április 27-én 18 órától kezdődik majd a Miskolci Vigadóban, és ez a 20. alkalom. Nyilván voltak olyan évek, Covid, stb., ami miatt nem lehetett megrendezni. Ezek a rendezvények egyrészt bevételi forrásként is tekinthetőek, de nekünk nagyon fontos az, hogy akik valami miatt nem látogatnak ki a menhelyre, mert szívfacsarónak tartják, vagy bármi, is nem tudnak kilátogatni, viszont egy jótékonysági esten szívesen részt vesznek, így is részévé válnak az életünknek, és akkor is valamilyen úton, módon be tudunk számolni a tevékenységünkről. Egyszerű szóval élve, a munkánkat elvégezve, tisztességgel, becsülettel állandóan egy toborzás zajlik, és azért itt generációváltások vannak már, hát a 24 éves az alapítvány, mindenféleképpen szükségünk lenne újabb és újabb önkéntesekre, frissítésre. Mi természetesen teljes mértékben nyitottak vagyunk ahhoz, hogy új önkénteseket tudjunk találni. Egyrésztről az oktatási programokkal igyekszünk bekerülni iskolákba, így új lehetséges állatvédőket találni. Én azt gondolom, hogy a lehetőségeinkhez mértem, mivel a Miskolci Állatsegítő Alapítvány nem egy multinacionális cég, minden lehetőséget kihasználva igyekszünk az állatainkon is segíteni, és minél több embert bevonzani.